Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét a mai napi Ószövetség ige szakaszból olvasom. Sámuel első könyve 22. fejezetét, ennek mind a 23 versét. Kicsit hosszú a szakasz, de így fogjuk egyben látni, érteni a történetet. Elment azért onnan Dávid, és az Adullám barlangban menekült. Amikor meghallották testvérei, és apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. Hozzá gyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember, ő pedig a vezérükké lett. Mintegy 400-an voltak vele. Onnan a moábi Micpébe ment Dávid, és ezt mondta Moáb királyának, hadd jöjjön közétek apám és anyám, amíg meg nem tudom, mit akar tenni velem az Isten. És odavitte őket Moáb királyához, és ott maradtak nála mindaddig, amíg Dávid a Sziklavárban volt. Gát proféta azonban ezt mondta Dávidnak, ne maradj a Sziklavárban, hanem eredj, menj el Júda földjére. Dávid el is ment, és megérkezett a Hereti erdőben. De meghallotta Saul, hogy tudják, hol van Dávid az embereivel. Saul Gibeába volt a magaslaton, a tamariszkuszfa alatt, lándzsája a kezében volt, és udvari emberei mind mellette álltak. Akkor ezt mondta Saul a mellette álló udvari embereknek, hallgassatok rám, Benyámin fiai! Hát Isai ad nektek, minnyájatoknak mezőt és szőlőt, és ő tesz benneteket ezredesekké és századosokká? Hiszen ti mind összeesküdtetek ellenem, mert senki sem leplezte előttem, hogy saját fiam kötött szövetséget Isai fiával. Senki sem szánt meg engem, és nem mondta meg nekem, hogy a saját fiam lázította ellenem a szolgámat, hogy leselkedjék rám. Bizony így van ez. Akkor megszólalt az edomi Dóég, aki ott állt Saul udvari emberei mellett, és ezt mondta. Én láttam, amikor Isai fia Nobba érkezett Ahimelekhez, Ahitub fiához. Ő megkérdezte az urat, és útravalót adott Dávidnak, sőt, a filiszteus Góliát karját is odaadta neki. Ekkor hivatta a király Ahimelek papot, Ahitub fiát, és egész rokonságát, a nóvi papokat. Azok eljöttek mindnyájan a királyhoz. És ezt mondta Saul, hallgass ide, Ahitub fia! Ő pedig így felelt, itt vagyok, uram. Saul megkérdezte tőle, miért esküdtetek össze ellenem Isai fiával, amikor kenyeret és kardot adtál neki? Sőt, az ő érdekében Istent is megkérdezted. Azért, hogy fellázadjon ellenem, és leselkedjék rám? Bizony így van ez? Erre így felelt Ahimelek papa királynak. Hát van-e olyan megbízható ember összes szolgát között, mint Dávid, a király veje, a testőrséget parancsnoka, akit nagyra becsülnek udvarodban? Vajon most kérdeztem meg először az Istent vele kapcsolatban? Egyáltalán nem. Ne tulajdoníts ilyet szolgádnak, sem egész rokonságomnak, királyom, mert semmit sem tudott szolgád erről az egész dologról. Akkor ezt mondta a király. Halállal kell lakolnod Ahimelek egész rokonságoddal együtt. A mellette álló fegyvereseknek pedig ezt mondta a király, fogjátok körül, és öljétek le az úr papjait, mert ők is Dávidot segítették, hiszen tudták, hogy szökik, de nem leplezték le előttem. A király szolgái azonban nem akartak kezet emelni, és rátámadni az úr papjaira. Ekkor Doégnek parancsolta a király, jöjj ide, és támadj rá te a papokra. Az edomi Doég oda is jött, rátámadta a papokra, és megölt azon napon 85 embert, akik gyors efódot viseltek. Nobot, a papok városát is karddal támadta meg, kardére hány férfit és nőt, gyermeket és csecsemőt, ökröt, szamarat és bárányt. Ahitub fiának, Ahimeleknek egyik fia azonban, akit Ebjátárnak hívnak, elmenekült és Dávidhoz szökött. Ebjátár hírülvitte Dávidnak, hogy Saul megölette az úr papjait. Dávid ezt mondta Ebjátárnak, tudtam én már azon a napon, amikor ott volt az edomi Dóég, hogy el fog árulni Saulnak. Én okoztam apát háza egész népének a vesztét. Maradj nálam, és ne félj, mert aki az én életemre tör, az tör a te életedre is. Ezért biztonságban leszel nálam. Amen. Hajtsuk meg a fejünket is, imádkozzunk. Mennyei, édes atyánk, irgalmas Istenünk, itt vagyunk nálad, köszönjük szépen. Eljöttünk ezen elmúlt hét minden örömével, elvégzett munkájával, minden jól sikerült dolgával, de eljöttünk a terheinkkel, a nehézségekkel, betegségekkel, mindezekkel együtt. Téged hívunk, téged kérünk. A te ígédből, a te szavadból szólj hozzánk. A te szavad, üzeneted, igazságod vigasztaljon, bátorítson, vezessen, újítson, frissítsen minket. Te igazgasd gondolatainkat és életünket ma is. Szólj így hozzánk. Kérünk, Urunk Istenünk. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve az 590. dicséretnek énekeljük az első versét, az egyháznak a Jézus a fundamentuma, 590. első vers. Testvéreke, felolvasott szakasz alapján kívánom hirdetni. A záró verset, záró mondatot emelem ki, amikor Dávid ezt mondja a mészállásból megmenekült egyetlen papnak, Ebjátának, ezt mondja, ezért biztonságban leszel nálam. Amikor a rendszerváltás ideje volt, annak idején, ez már jó régen volt, nagyon sok biztosító jött Magyarországra, és reklámozta, hirdette a maga portékáját, és mindenki szerette volna a lehető legtöbb ügyfelet megnyerni, ugye ez a piacszerzés. És nem egy biztosítási reklám arról szólt, hogyha velünk kötsz biztonságot, velünk kötsz biztosítást, akkor biztonságban leszel. Ugye biztosítás egyenlő biztonság. Mintha ez azt jelentené, ha megkötöm a biztosítást, akkor már baj sem érhet. Tehát megkötöm a legdrágább kaszkot az autóra, akkor biztos, hogy nem fogok karambolozni. Megkötöm a legdrágább életbiztosítást, biztos, hogy nem fog eltörni a kezem, nem lesz semmi bajom, sőt, biztos, hogy nagyon sokáig fogok élni, sőt, még nagyon sok nyugdíjam is lesz, sőt, ha egyszer véletlen még talán meg is találnék halni, akkor a gyerekek annyi pénzt fognak kapni még én utána biztos, hogy csak na, mert biztosítás, biztonság. Emlékszünk ezekre, hogy voltak ilyenek, ugye? Igen, hát elég könnyen átlátható volt, de nagyon sok embert lehetett vele könnyen megetetni. A mai történetünk záró mondata egy biztonság ígérete. És azt gondolom mára, és azt hoztam ide, Isten vezetésével, hogy erről a biztonságról beszéljünk, hogy mi az a biztonság, amit Dávid tud garantálni itt ennek a másik embernek. Próbáljuk kicsit belehelyezni magunkat ebbe a történetbe. Aztán kicsit járjuk körül a saját életünk dolgát ebben a biztonság tekintetében. És végül egy kicsit fülödjünk meg abban a gazdagságban, hogy mit jelent Isten biztonságában élni. Hát kezdjük. Dávid és Saul, vagy Saul és Dávid. Ugye Sámuel első könyvét olvassuk, szól arról, amikor Isten népe királyt kíván, és kapják első királyként Sault, aki kezdetben jó király, csak aztán valahol a küldetés tudat, valahol a kiválasztottság öröme és gazdagsága helyére az uralkodói attitűd lép, hogy én vagyok a főnök, a király, az valamit én mondok, mindenki, nekem kell engedelmeskedjék, valahol egyfajta önzés kerül be, aztán féltékenység, és végül a királyságot nem megbízatásnak, hanem egyfajta tulajdonnak, egyfajta saját magának kapott, vagy szerzett, vagy saját magának mindenképpen fenntartani, megtartani szándékozott dolognak tartja. Ebbe a képbe már nem fér bele az, amikor Isten azt mondja, hogy elvetett téged az Úr, és majd választ magának szíve szerint való másik királyt. És elmegy Sámuel proféta, és fölkeri királyá Dávidot. Na hát ez nem ér, úgyhogy Saul elkezdi üldözni Dávidot, és az idő teltével egyre féktelenebb, egyre gátlástalanabb, már nincsenek, látjuk itt már határa, már úgy érzi, neki mindent szabad az ő hatalmáért. Dávidnak lett volna alkalma többször is Sault megölni. Egyszer sem teszi. Dávid tudja, Isten törvénye, Isten rendje, hogy az Isten felkentjére, kiválasztottjára senki nem emelhet kezet. A királyra se, hiszen a királyt a próféta kente föl, ugye az Ószövetségben, a tisztségben helyezés ez a felkenetés volt, ami mindig azt jelentette, amikor a próféta, akár a királyt, a papot, bárkit fölkent, szentelt olajjal egy tisztségre, azt jelenti, hogy ez a tisztség ennek az embernek az életében Istentől van. Nem ő választotta, nem ő kereste, nem ő kérte, Istentől kapta ezt a tisztséget. Dávid tudja, ő nem emelhet kezet az Istennek felkentjére. Saul nem éri utol Dávidot, egyre elkeseredettebb, állandóan kicsúszik a keze közül. Eljön egy pont, ott ül a maga királyi méltóságában, lándzsával a kezében, ez mindig egy kicsit azt is jelenti, hogy nincs biztonságérzete igazából, és a körülötte valóknak azt mondja, ti becsaptok engem. Miért nem jelentitek, hogy hol van Dávid? Hát most kitart vele, döntsétek már el. És mindenki hallgat. És akkor van ott egy idegen, akinek Isten törvénye nem törvény, Isten nem Isten, és azt mondja, hát én láttam, amikor Nóbba elment, és ott a nóbi papoktól kért kenyeret, meg áldást, és még a kardot is elvitte, azok tudnak valamit. Király odahivatja a nóbi papokat, látjuk, megvádolja őket felségárulással, és mondja az embereinek, hogy végezzétek ki őket. Hívő zsidó emberek, ők nem emelnek kezet az Isten felkentjére. De ott van ez az idegen, gond nélkül végig csinálja az egész mészállást. Egy valaki menekül meg, ez az Ebjátár, megy Dávidhoz, oda megy hozzá, és elmondja, mi történt. Dávid körül ekkor már egy 400 ember van, de kik? Ezt olvassuk, hogy ugye részben a szülei családja, de nagy részt számkivetett emberek. Eladósodott, mindenükből kiforgatott, megkeseredett, vagy éppen akár a király, vagy a végéken ellenség elől menekült emberek, akik már szinte mindent elvesztettek. Nekik már nincs sok ebben az életben. Oda gyűlnek Dávid köré, mint egy gyülevész népség, de azért mégis már 400 ember, egy kis szabad csapat. És amikor eljön ide ez az egy megmenekült papabból a városból, elmondja, mi történt, Dávid felelősséget érez. És azt mondja, hogy tudtam én, hogy ebből baj lesz, de hát nem tudtam mit csinálni. Gyere, maradj itt velem! És akkor hangzik el ez a mondat, hogy itt nálam biztonságban leszel. És én ezen gondolkodtam el. Milyen biztonságot ígérhet egy üldözött ember? Milyen biztonságot ígérhet egy ember, akinek hát van 400 ember, de az sem biztos, hogy mindenki látott már kardot, és közben egy hadsereg van velük szemben, mely küldözi őket. Milyen biztonságot ígérhet egy nagyon szűk területen, egy alig nagyobb, mint Dunántúlnyi területen valaki, ami keresztben hosszába átjárható egy-két nap alatt. Milyen biztonságot ígérhet? És a másik oldal, ez meg elfogadja. Nem mondja azt, hogy figyelj, de hogy van itt biztonság, megyek amerre, megyek világgá. Nem megy világgá, ott marad. Elhiszi. Olyan döbbenet. Hát biztonságot hirdetni egy ennyire bizonytalan helyzetben, egy ilyen veszélyeztetett helyzetben, mikor üldözött vagyok, mikor mondhatni, hogy vérdi van a fejemre kitűzve, mikor bárki elárulhat, mikor bármikor rajtunk üthetnek. Milyen biztonságot ajánl? Hogy mer? És a másiknak milyen bizalma van, hogy ezt a biztonságot elfogadja? Hát végignézhet, ezekkel az emberekkel akarsz nekem biztonságot adni? Hát ne viccelj már! Csak itt a sziglabarlangokba bujkálunk, meg a Félig meddig, hol itthon, hol külföld a határa, jobbra-balra ingázunk, migrinszkázunk, éppen hol jön jobban a lépés, hát ne viccelj, mert hol itt a biztos? Nem vitatkozik, nem fogadja. Ott marad velük. És Dávid dolog van Gád proféta, az Isten embere, aki elmondja mindig Isten akaratát, mintha ott volna egy bibliája, amit olvasson, ami akkor ugye még nem volt így kézben. Ott van vele egy pap, aki papi ruhát visel, és papi szolgálatot tud végezni. És mi a különbség Saul és Dávid között? Hogy Saul már rég elvesztette a bizalmát Isten iránt, és a saját maga várát akarja építeni. Dávid pedig a legnagyobb üldözettségben is azt keresi, mit akar velem Isten tenni. Mit akar Isten tenni? Hogy én azt tegyem, ami az Isten akarata. Kettőjük közt ez a különbség. Lehet az egyik még a csúcson van, a másik meg a mélységben, de az egyik már rég elengedte Isten kezét. Már csak azt számít, amit én akarok, csupa nagybetűvel. A másik meg egyfolytában, ha hibázik és kapaszkodik Isten kezére, Uram Isten, mit akarsz te? Mit tegyek? Mert én azt szeretném tenni. Azt szeretném teljesíteni, betölteni, ami a tőled lett küldetésem az élet minden területén. Nos, így áll ez a történet. Így látjuk, érezhetjük magunkat. Hol van az ígéret? Dávid ígéretének a kulcsa, biztonságban leszel. Ott, hogy Dávid érzi, éli, vallja, hogy az ő élete Istenben van elrejtve. Az ő élete valóban ott van igazán Istenben. Nincs máshol, nincs más garanciája, egyedül Isten. No, ezért választottam az Isten tisztelet kezdetére 62. Zsoltár, Dávidnak a Zsoltára, mert ezt mondja, csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget, csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre? Miért akarjátok mindjárt megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem. Erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket. Isten a mi oltalmunk. Csak pára az ember élete, hazug látszat a halandóké, ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmiban ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonodok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. Ez Dávid gazdagsága. Tudja, hogy az ő biztonsága nem máshol van. Egyedül Istennél, aki neki sziklavár, kőszál, minden. Életünk. Azt gondolom, hogy alapvetően nem kell panaszkodjunk, mert nem vagyunk üldözöttek, nem vagyunk kisemmizettek, nem kell menekülnünk, nincs veszélyben az életünk, megélhetésünk, semmi. De mernénk-e valakinek is biztonságot garantálni? Mernénk azt mondani, tényleg bejössz hozzám az otthonomba, vagy bejössz a gyülekezetbe, akkor itt teljes biztonságban vagy. Mernénk ezt mondani valakinek? Nagy vállalás lenne. 91. Zsoltárról olvasok egy-két sort. Az Úr biztos menedék, ez a Zsoltárnak a címe, és akkor ilyen, hogy nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltó nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezrenesnek is el melletted, és tízezer jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnös bűnövését. Mondja ezt azokra, akik az Urat tartják kősziklájuknak, akik a felséges Isten tartják a biztonságuknak. Egy nagyon erős proféta ihletésű zsoltár, ami, ha csak ennyi volna az egész Szentírás, akkor nagyon félreérthető lenne, de mégis erről szól, hogy Istennél Az életem biztonságban van. De merném-e ígérni valakinek, úgymond ezt, amit itt felolvastam, hogy ez biztos, hogy így lesz, hiba nélkül. Egyház. Tessék megnézni. Szinte minden héten megjelenik egy cikk, vagy egy írás, ami valamiképpen az egyházat, az egyházakat, és itt bármelyik felekezetet érthetjük, igyekszik hitelteleníteni. Mindig megjelenik egy cikk, egy valami fajta hír, valamelyik sajtó, valamelyik szinten, ahol az egyházat feketítik. A Facebook meg erre egy kitűnő terület. Mert rögtön mindenki osztja, már bocsánat, sokszor a hülyeséget is. Most a héten kétszer futottam bele, ami most nagyon megy. A kép egyik felén egy etióp kisgyerek, a másik oldalon egy, bocsánat, jó kövérpap. És akkor a hozzávaló szöveg. De ugyanez, az egyik oldalon ételosztás, szegényeknek, éhezőknek, hajléktalanoknak, a másik oldalon egy jó kövérpap. És hozzá az elbizonyított gyalázó szöveg. Folyamatosan megy. Az egyház gyalázása, az egyház iránt való bizalomvesztés növelése, megerősítése, és az egyházzal való szembefordulás. Nem nyíltam, nem egyértelműen. Mindig én bújtatottam. Mindig az igazságnak csak egy részét, egy számomra most jól használható részét felmutatva. Igen. Ha így nézem, akkor az egyház és a gyülekezet nem biztonság. Támadottak vagyunk. Vagy azt is lehetne kérdezni, hogy hát és kik vagyunk a gyülekezetben? A világ nagyjai? Vagy legalább az ország nagyjai? Vagy legalább Verőce nagyjai? Akik igazán számítanak? Akikre rá van bízva a falu élete? Hát nem. Pál apostol is, Péter apostol és a többiek is végignéztek annak idején a gyülekezeteken, ami a szemük előtt volt a látókörükből, és láttak egy nagyrakás szerencsétlen embert, sok-sok rabszolgát, szegény embert, számkivetettet, nyomorultat, beteget, özvegyet, árvát, elesettet. És azt látták, hogy hát sokban ők a gyülekezet. És ha van is egy-két, akár jobbmódú vagy gazdagabb is, a gyülekezet többsége. Bizony olyan emberek, akire azt mondja az ige, hogy a világnak nem volt rájuk szüksége. A világnak ők annyira nem kellettek. Haszontalanoknak tűntek. És Isten mégis őket választotta ki, és tette őket szent nemzetté és királyi papsággá. És adott nekik bűnbocsánatot, megigazolást és örök életet. És megvigasztalt őket gyászaikban, gyógyított őket betegségeikben, erőt adott terhek hordozásához, gondot viselt reájuk. Ez is nagyon izgalmas, hogy hiszek a gondviselésben. Nem a gondviselésben hiszek, a gondviselőben hiszek. Óriási különbség. Hogy van, aki gondot visel reájuk. És az lett a gyülekezet. Az lett az anyaszent egyház. Vagy a családjaink. Azt mondhatom, akik itt vagyunk vasárnapról vasárnapra, hát templomba járó hívő emberek vagyunk. Keressük! És igyekszünk beteljesíteni Isten akaratát. És mégis, ha elkezdenénk sorolni azt is, hogy kinek milyen nehézség, gond, küzdelem van az életében, hát azt is tudnánk estig sorolni. Nem csak az örömeinket, vagy a gazdagságainkat. Mert van halál, és van gyász. És van a testnek gyöngesége, és van betegség. És vannak megoldandó feladatok, és nehéz döntéshelyzetek, terhek, és próbák, küzdelmek, és szembe kell nézni olyan dolgokkal, amelyekkel szemben nincs erőnk, és nincs hatalmunk, ahol tehetetlenek vagyunk, és tényleg csak egy marad, az imádság. És vannak életúti nehézségek, idősödő szülők, vagy kicsi, vagy akár kamaszgyerekek, munkahelyi gondok, döntések, hogy akkor hogyan tovább. Ki merné azt mondani, hogy itt, ilyen tekintetben, ha ide bejössz, és velünk vagy, velem vagy, akkor biztonságban vagy. Dávid ezt kimeri mondani? Miféle biztonságról beszélhetünk? Az igazi biztonság, amit a 62-es Zsoltárból olvastam. Amikor azt mondja Dávid, hogy csak Istennél csendesül el lelkem, csak tőle kapok segítséget, mert ő erősségem, sziklaváram. Nincs más. Nem a kardjában bízik, nem abban a 400 emberben, nem valamelyik sziklabarlangban, vagy valamelyik szomszédország királyában, vagy annak segítségében, akik valami városszövetségben vannak, hanem abban az Úrban, aki neki is megbocsájt, aki őt is felemeli, aki őt is gyógyítja, aki neki is erőt ad, róla is gondot visel. Ahogyan érezzük és éljük mi is, hogy Isten velünk van a gyülekezettel, az Anyaszentegyházzal, de velünk van a családjainkkal, és velünk magunkkal. Mit kínálhatunk? Az Isten kegyelmében való biztonságot. Az, hogy Krisztus kereszthalála és föltámadása azt jelenti, Isten előtt tisztán állhatok meg. Nem ítél, hanem örök életet ad ajándékba. És nem roskadozom a lelkem terhei alatt, nem összeroppanok akár egy küzdelemben, egy kísértésben, vagy egy teherhordozásban, egy emberileg megoldhatatlannak, vagy kilátástalannak tűnő helyzetben, hanem hordozom erővel. Nem eljátszva, hogy jól vagyok, hanem akárha könnyek között is olykor, de mégis emelt fővel. Mert az én erősségem, az én biztonságom, az én szerető mennyi édes atyám, aki még az ő egyszülött fiát, az egyetlenjét is odaadta, értem, hogy nekem legyen végasszom, reményem, gyümölcsöző, megáldott életem és örök életem. Ahogy mondja Dávid, a biztonság nem a javak, és végképp nem hamis és tarthatatlan ígéretek, hanem a biztonság, hogy Krisztus egy győztes. Amikor volt az evangelizáció, szeptemberben emlékeztek rá, 20-21 napjaiban, volt egy kis zászló a színpad oldalán. Az van rájra, Krisztus a győztes. Ezt a nyáron kaptuk ajándékba, voltunk egy istentiszteleten, ott Németországban az evangélikus nőtestvériségnél, és a késő esti istentisztelet volt, nagy énekléssel, és egyszer csak látjuk, hogy vesznek elő zászlókat is lengetnek, és kérdeztük, hogy van ez, hogy zászlót lengettek az Isten tiszteletben. Hát van olyan zsoltár, amelyik benne van, és hát ők szoktak néha az Isten tiszteletben zászlót lengetni. Hát ez nagyszerű, de számunkra ez teljesen furcsa és szokatlan. És kérdik, nektek nincs zászlótok? Hát nem, nekünk ilyen zászlónk nincs. Kézzetek, kiúztak a fiókból, magyar nyelvű felirattal, Krisztus a győztes, akkor a tiétek. És azért is tettük ki, mert ha ebbe tudok megkapaszkodni, hogy Krisztus a győztes, akkor biztonságom van. Ha ebbe tudok megkapaszkodni, hogy nem én vagyok a győztes, nem az eszem a győztes, nem a tudomány a győztes, hanem Krisztus a győztes, aki mindent legyőzött értem, akkor biztonságban vagyok. És ha én ez alatt a zászló alatt vagyok, ez alatt a győzelem alatt vagyok, akkor mondhatom a másik embernek, gyere velem, mert velem biztonságban vagy. Mondhatom másik embernek, jöjj be a gyülekezetbe, az Anyaszent Egyházba, ember másikba, ahova való vagy, mert itt biztonságban vagy. Mert a biztonságunk maga Krisztus a győztes. Amen. Feleletképpen a megkezdett 590-es dicséretnek a második versét énekeljük, kihívott minden népből egy lelki népet itt. Köszönjük, hogy nekünk nem kell ilyen küzdelmes legyen az életünk, mint Dávidé, és sokkal inkább érezhetjük magunkat biztonságban, de megvalljuk. Sokszor hamis az a biztonság, amit gondolunk magunk körül. Kérünk ezért téged. Áld meg minket olyan hittel, hogy te légy a biztonságunk. Áld meg minket úgy, hogy érezzük, lássuk, tudjuk, tapasztaljuk szüntelen, hogy a biztonság te vagy. A te kegyelmed, szereteted, jóságod, Krisztusban elvégzett megváltó munkád, a föltámadás és örök élet reménysége, ez a mi biztonságunk. Áld meg hát így minket. Segíts, hogy ne is rettenjünk, ne kelljen félelmek között éljünk. Hogy tudjuk, hogy minden a te gondoskodó atyai kezedből jön. És bármilyen terhet, fájdalmat, nehézséget, vagy akár gyászt is kellene hordozzunk, hogy tudjuk, mindig te velünk vagy és fölemelsz. És amikor örömünk van, amikor valami jól sikerül, amikor repes a szívünk, hadd lehessünk hálásak tudva, a te ajándékod, minden győzelem, minden nyereség, minden jól elvégzett munka, minden értelmes, hasznos találkozás, minden. Köszönjük, hogy így lehet. Tarts meg ebben bennünket. Könyörülj rajtunk, amikor valóban úgy nehéz az élet. Gyászban vigasztalj, betegségben gyógyíts, útkeresésben te mutass utat. Munkáinkban hadd haladjunk. Az előttünk álló héten is mindazt, amit el kell végezzünk, hadd végezzük el jó szívvel, hogy köszönjük mindazt, amit múlt héten elvégezhetünk, köszönjük így tegnap a temető takarítást is. Urunk Istenünk, így kérünk, te légy velünk, gyülekezetünkkel, anyaszent egyházunkkal, a mi népünkkel, légy velünk itt településünkön is, te adj bölcsességet vezetőinknek és mindnyájunknak mindenkor. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Fennállva mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyei édes atyánk szeretete, és a Szentlélek Isten megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg együtt a hirdetéseket. Elsőképpen hirdetem az adakozást. Isten igéje mondja, hálát adok az Úrnak, mert igaz, zengem a felséges Úr nevét. Köszönjük a persejbe helyezett adományokat, köszönjük, ha valaki a terminálon adakozik innen az ajtóban. Köszönjük, aki befizette már idén az egyház fenntartó járulékát. Erre biztatjuk is jó szívvel mindenki, ha még valaki el volna maradva vele, akkor kérjük, hogy tegye meg mielőbb. És azt is hirdetem, hogy időnként kérdezik, hogy hogyan lehet a gyülekezetnek a tagjává lenni. Hát, úgyhogy bekapcsolódsz a gyülekezet életének a közösségébe, és egyébként pedig akkor azt kérjük, hogy valamikor az adatokat diktáld be, hogy fölvegyünk a választói névjegyzékbe, és kérjük szépen akkor az egyház fenntartó járuléknak a fizetését innen kezdve. Szeretettel biztatunk erre mindenkit. Alkalmainkat hirdetem, jövő vasárnap istentisztelet itt és a gyülekezeti, itt a gyülekezeti teremben és gyermekistentisztelet az irodában, illetve el fogjuk kezdeni a karácsonyi készülődést lassanként a gyermekekkel, készülve a karácsonyi műsorra. Ma délután 4 órára párcsoportot hirdetünk, szeretettel hívjuk a házas párokat. Hirdetem, hogy elhunyt Mester Aurélio testvérünk, aki gyülekezetének presbitere volt, sokáig tűzött a vasútnál a sarkalakot ott az utcában. Temetése holnapi napon, november 18-án lesz, délután 3 órakor szeretettel és kegyelettel emlékszünk őre el. Köszönöm szépen, akik tegnap részt tudtak venni a temető takarításban. Nagyon sok mindent hallottunk, és végeztünk, néhány fényképet szeretnénk mutatni róla. A Messengeren átküldtem, vagy a Gmailen. Mindjárt meg lesznek. Igen, egyik. Egyen lejjebb van már, egy üzenete lejjebb. Ott, és ott a többi, igen. Hát itt volt, mi páran vágtuk, a bozótot írtottuk, ennyi falevél pillanatok alatt, rakásban. Így van. Azaz, köszönöm. Ághordás, itt is vágás, kihordás. Ennyi, igen. Csak néhány képet készítettem éppen, hogy látszik, de ha valaki kimegy, akkor látszik, hogy a kerítésmenti rész nagyjából fél útig ki van takarítva, meg a köztes síroknál rengeteg ezt a micsodát, bodzát, orgonát, meg minden félét, ami fölnőtt, meg ezek a, nem tudom mi ez a kúszó, futó valami, amik beterítenek mindent, kitakarítottunk. Köszönjük szépen az ebben végzett munkát. A konténerünket megbeszélve polgármester úrral és a római katolikus gyülekezettel a római katolikus temető részhez fogjuk kihúzni, ott, ahol a katolikus testvéreknek is vannak a konténerei, a szemétszállító konténer, ez a 300 literes kuka. Innen kezdve azt kérjük, aki teheti, ne oda a sorompónál hajítsuk le, hanem hozzuk el odáig, és oda tegyük bele, az önkormányzat emberei szerda esténként kihúzzák a konténert, csütörtök reggel pedig, amikor elvitték, akkor visszahúzzák a konténert. Azért nem húzzuk ki odáig, mert a kerekei nem bírnák ezt az utat, majd egyszer, ha meg lesz az út, lehet imádság tárgya ez is, egyszer, ha meg lesz az út, akkor kihúzzuk odáig, de hát ugye egy út van, nem is olyan egyszerű dolog, a római katolikus testvéreknek is 5,5-6 millióba került az a darab, ez már nem lett olcsóbb sajnos, de reménykedünk, hogy egyszer meg lesz, akkor odáig kivihetjük, de most, ha tehetünk, kezdjünk rászokni arra, hogy behozzuk a kukáig a szemetünket. Köszönöm szépen! Adventi hírlevelünk lesz, adventi karácsonyi hírlevél. A legelső programot már mondom, 30-án szombaton, tehát advent vasárnapot megelőző szombaton lesz itt a gyülekezeti teremben koszorú, adventi koszorú és díszkészítés, délelőtt 10 órakor. Szeretettel várunk mindenkit, ennek Ildikó lesz a házigazdája. És akkor, mint látták, kim van egy lila szív, meg belőle egy plakát, és ez azért van, mert ma van a koraszülöttek világnapja, és itt az Egyhűben, a Református Egyhűben elindítottak most egy ilyen programot, vagy kampányt, hogy ezzel nézzünk szemben. Szeretettel köszöntöm Jánosi Tímeát és Török Petrát az Egyhű vezetőségéből, és kérlek szépen benneteket, hogy jöjjetek, és mondjátok el, hogy mi ez, hogy van ez, és hogy mi ez a munka, amit ti csináltak itt. Jó? Gyertek ide előre bátran, hadd lássunk, hadd halljunk benneteket. Teljes figyelemmel figyelünk. Isten hozott bennünket.
Áldás békesség, köszöntünk mindenkit, és köszönjük a lehetőséget. Csak pár szóval nem húznánk az időt, hogy bemutatnánk a mi tevékenységünket, és hogy miért álltunk ezzel a kampány mellé. Sokan még a gyülekezet tagjai sem tudják, hogy itt a parókia szomszédságában van a mi épületünk, a református egyminek.
Még a postások sem tudják.
Igen. Igen, a hosszú nevünk Református Egységes Gyógypedagógiai Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézményes Pedagógiai Szakszolgálat, az egyszerűbb nevén pedig a Református Egymitől vagyunk itt. 2000-ben kezdte el tevékenységét az intézményünk, imáron 24. éve dolgozunk. A Református Egyház zsinata fenntartása alá tartozunk, és imáron egy országos fejlesztői hálózattá nőtte ki magát, ami közel 700 főt foglalkoztat most már országosan. Az északi régió központja Verőce lett, 2018. decemberében kaptuk meg a lehetőséget, hogy itt folytathatjuk a munkánkat. A 0-tól 18 éves korú gyermekek fejlesztését vállaltuk. Nagyon fontos küldetésünk, hogyha egy gyermeknek segítünk, akkor az egész családjának segítünk, így nevelési tanácsadás keretében belül nyújtunk még segítségeket. Elég nagy a mi központunk, amihez még nagyobb régió tartozik. 6 óvoda, iskola és 3 bölcsőde tartozik az ellátási területünkhöz. Veresegyház, Gödöllő, Erdőkertes, egy budapesti iskola, Vácsona, a Bernát Kereskedelmi Szakközépiskola, és idén csatlakozott a Szentendrei Református óvoda is a mi csapatunkba. És hát nem utolsó sorban a Géza Fejedelem Református Általános Iskola óvoda és bölcsöde, többszörű intézmény összes gyermekével találkozunk. 2024. szeptemberétől nekünk is egy óriási mérföldkő volt az életünkben, mert önálló telephelyként működhetünk itt Verőcén. Egy református egyéni verőcei telephelye lett itt a hivatalos nevünk. A vezetői feladatokat második éve végzem nagy lelkesedéssel, amihez nagyon sok bátorítást, erőt és imát kapok a gyülekezettől is. Szeretnénk megköszönni a gyönyörű épületünket, hogy itt lehetünk, ahová örömmel járunk be dolgozni, és országosan elismert szakmai munka folyik nálunk. Jelenleg itt az északi régióban 25 főt foglalkoztatunk, és több mint 1000 gyermeket látunk el itt ebben a régióban. Tevékenykednek nálunk gyógypedagógusok, logopédusok, fejlesztőpedagógusok, pszichológusok és egy konduktor kolléganő is. Szeretnénk külön megköszönni Böttger Antal úrnak, Ladányi Károlynak a segítséget, hogy itt lehetünk, és az egész gyülekezetnek a ránk gondolást, hogy befogadtak minket, és hogy szeretettel gondolnak ránk. Ha csak egy dolgot kérhetünk, akkor az annyi lenne, hogy ez a jó kapcsolat maradjon meg köztünk. Reméljük, hogy ez így is lesz, ezen dolgozunk. Igen, igen, igen. És egy nekem kedves gondolattal adnám át a szót Mészáros Török Petrának, aki kicsit bemutatja ezt a mai programunkat. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek.
Áldás békesség! Koraszülöttek világnapja alkalmából állok én itt. Ugye évente 90 ezer gyermek jön a világra Magyarországon. A 37. hét előtt született gyermekek száma körülbelül évente ilyen 7500-ra tehető, ami 8%-a az éves születésnek. Ebből 6000 gyermek kerül perinatális intenzív centrumba, ugye ez a PIC osztály, ahol magas, közepes és alacsony rizikójú besorolást kapnak a csecsemők. Az 1500 g-nál alacsonyabb súllyal született gyermekek száma átlagosan 1200 körül van, amiből legalább a 10%-uk nem sokáig él. Súlyos agykamrai vérzéssel és látás problémával 25%-uk küzd, légzéstámogatást, illetve egyéb sebészeti beavatkozást pedig a többi 70% igényel. A PIC osztályokon a magas rizikójú gyermekeket általában 8 éves korokig kísérik. Ők gyermekneurológusok, neonatológusok, korai fejlesztésben jártas gyógypedagógusok, pszichológusok, mozgásterapeuták, konduktorok és gyógytornászok. Ezek a szakemberek a korai intervencióban a legmagasabb szinten jártasak, és a legmegfelelőbb segítségnyújtást adják a családoknak. Az egészségügyi utógondozó intézmények elsősorban diagnosztikus és utókövető munkát végeznek, a fejlesztés államinak finanszírozott helyszíne pedig a pedagógiai szakszolgálatok. Itt nálunk ugye a református egymi, amely szükség esetén a szülő kiegészíthet magánszférában elérhető fejlesztésekkel. Ezen nap a világon mindenhol a koraszülöttekről szól. A színük a lila, ami a reményt jelképezi. Lilába borul a világ összes nagyvárosának neves épülete. Magyarországon ez ma a Lánchíd lesz. A Puskás Aréna, a Duna Aréna, az Óriás Kerék, a Műpa, a Festetis Kastély és a Gödöllői Kastély, mellette pedig rengeteg városháza is az ügy mellé állt. Fessük Lilá az országot kezdeményezés mellé álltunk, és mi Fessük Lilára Verőcé címmel kértünk fel közintézményeket és vállalkozókat, hogy hirdessék a nap jelentőségét, és senki nem mondta azt, hogy ő nem szeretné, úgyhogy ezt nagyon köszönjük. És miért fontos az egymi számára ez a nap? Nagyon korán érdemes elkezdeni a fejlesztést, onnantól kezdve, hogy a PIC osztályról kikerülnek ezek a gyermekek, mert annál nagyobb eséllyel fogunk tudni segíteni számukra. Illetve nagyon fontos, hogy ellátottjaink, a Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde gyermekei közül 6% az, aki koraszülöttként jön világra. És szerencsések vagyunk, hogy elmondhatjuk, hogy az intézményünk több olyan gyermeket befogadott már, akit PIC osztályon nagyon sokáig próbáltak életben tartani. Őket az intézmény integrálni tudta, közösen integrálni tudtunk, és a lényeg, hogy akarta is integrálni. Az intézményekkel együtt pedig jelentős állapotjavulásról tudunk beszámolni. és hogy miért fontos nekünk ez a nap. Ez egy olyan ügy, ahol nincsenek oldalak, mindenkinek fontos, hiszen mindenkinek a környezetében előfordult már, hogy koraszülő gyermekről hallott, vagy esetleg az ő családjába született ilyen gyermek. Illetve mi a református egyminél végignézzük azt, hogy a szülők rettegnek, boldogok, óvnak és féltenek, és nekik ez tényleg az életünnepe. Részesei lehetünk egy embert próbáló küzdelemnek, aminek a végén sok-sok hittel és reménnyel a csoda a hála. Úgy köszönjük, hogy itt lehetünk és segíthetünk nekik.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Köszönjük szépen. És akkor mondjátok el ezt a fényképezés dolgot, hogy ezzel a szívvel...
Aki szeretne, az fényképezkedhet vele, mert nagyon sokan megtették, és fel is került a mi oldalunkra, és ma ki is fogjuk ezt tenni, hogy lilára festettük ténylegesen Verőcét, és milyen sokan álltak az ügy mellé, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy egy másik előreegyeztetett időpontban szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait a református egymivédel szomszédba, hogy egy kicsit megismerjék a helyi adottságokat és a kollégákat is.
Örömmel.
Köszönjük
a tájékoztatást, a meghívást. Így erősen biztatok arra, hogy vége az istentiszteletnek, aki megteheti és szeretne, ne szaladjon haza, hanem ezzel a szívvel kezében együtt, vagy párban, vagy kárban, vagy vagyunk, készítsünk egy fényképet és küldjük el. Nektek egy mi? Rajta van a cím, igen, ott a lapon ott van a cím, az egymi címére. És a meghívást is köszönjük és el is fogadjuk, már most mondom, egyeztetünk időpontot és egyszer elmegyünk és megnézzük, hogy mi történik az épület másik felében. Köszönjük. Isten áldja meg a munkátokat, kívánom, és köszönöm is azt a munkát, amit végeztek magam, és tudom, mennyire fontos. Köszönöm szépen. Nézzem, maradt-e még valami? Nem, elvileg mindent elmondtunk. Akkor Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük a 290-es dicséretet, Vezess Jézusunk, s véled indulunk, mind a négy versét énekeljük, utána pedig fennállva majd a himnusszal zárunk. Thank you. Isten nagyon békés szép vasárnapot, megáldott jövő hetet, Isten velünk, viszontlátásra.